Unatkozom. Kérem a köpenyet. Mielőtt bármit elkövetnek, gondoljanak a rózsakertre, vagy még inkább egyetlen rózsatőre, egyetlen egy rózsára, uraim.
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij, Stavrogin vallomása.
Én, Nikolaj Stavrogin, szolgálaton kívüli tiszt, 1860-tól Pétervárot éltem, átadva magam a kicsapongásnak, amiben örömet leltem. Nekem akkor egy bizonyos idő folyamán 3 lakásom volt egyszerre. Az egyikben teljes ellátással magam laktam, ez panzió volt, ahol akkor Maria Lebjatkina is tartózkodott, a mostani törvényes feleségem. A másik 2 lakást akkor havonta béreltem szerelmi kalandokra. Az egyikben egy hölgyet fogadtam, aki szeretett, a másikban meg a szobalányát. És egy ideig nagyon foglalkoztatott az a szándék, hogy összehozom a 2 úgy, hogy az úrnő és a cselédje nálam találkozzanak. Ismerve mindkettőjük természetét, ettől a tréfától pompás mulatságot vártam. Mielőtt apránként előkészítettem ezt a találkozást, gyakrabban meg kellett látogatnom a 2 lakás közül az egyiket, egy Gorohovája utcai nagyházban, mivel oda járt az a szobalány. Itt csak 1 szobám volt, a 3. emeleten egy orosz polgárcsaládnál béreltem. Ők maguk a szomszéd szobában húzták meg magukat olyan szűkecskén, hogy az elválasztó ajtó mindig nyitva állt. Amit én akartam is. A férj valakinek az irodájában dolgozott, és reggeltől éjszakáig távol volt. A feleség, egy 40 év körüli asszony, régi ruhaneműt szétszabdalva újat vart belőle, és ő is sokszor eljárt, hogy házhoz vigye, amit megvart. Én többször egyedül maradtam a lányukkal, aki szemre még egészen gyermek volt. Matriósának hívták. Anyja szerette, de gyakran megverte, és a maga fajta asszonyok szokása szerint szörnyen kiabált rá. Ez a kislány szolgált ki engem, és takarított nálam a spanyol fal mögött. Megjegyzem, hogy a házszámot elfelejtettem. Utána járással nemrég megtudtam, hogy a régi házat lebontották, és az előző 2 vagy 3 ház helyén egy nagyon nagy új ház áll. Elfelejtettem a polgárcsalád nevét is. Sőt, talán akkor se tudtam. Csak arra emlékszem, hogy az asszonyt Sztyepanyidának és alig, hanem Mihajlovának hívták. A férfira nem emlékszem. Feltételezem, hogyha nagyon neki fognak keresni, és a pétervári rendőrségtől megszereznek minden lehetséges értesülést, akkor meg lehet találni a nyomukat. A lakás udvari volt, egy szögletben. Júniusban történt az egész. A ház világos kék színű volt. Egyszer eltűnt az asztalomról egy tollkés, amelyre egyáltalán semmi szükségem se volt, csak úgy hányódott ott. Szóltam házi asszonynak. Nem is sejtettem, hogy emiatt megvesszőzi a lányát. De az asszony az imént kiabált rá a kislányra, mert elveszett valami rongy, és azt gyanította, hogy ő csente el. Még meg is cibálta a haját. Amikor pedig az a rongy előkerült az abrosz alul, a kislánynak egy zokszava se volt, csak nézett szótlanul. Én ezt észrevettem, és ugyanekkor vettem először szemügyre a kislány arcát is, amely eddig csak felvillant előttem. A lány lencszőke volt és szeplős, az arca hétköznapi, de nagyon-nagyon gyermeki és nyugodt. Rendkívül nyugodt. Az anyjának nem tetszett, hogy nem tett szemrehányást az ártatlanul kapott verésért, ráemelte az öklét, de nem ütötte meg. És ekkor éppen kapóra jött az én késem. Valóban, hármunkon kívül senki se volt ott. Hozzám, a spanyol fal mögé pedig csak a kislány járt. Az asszony feldühödött, éppen mivel előbb igazságtalanul verte meg a gyereket, odarohant a vesszőseprűhöz, kitépett belőle néhány szálat, és a szemem láttára sebesre vesszőzte a kislányt, noha már elmúlt 11 éves. Matyósa nem kiabált a verés közben. Bizonyára azért, mert én ott voltam. De valahogy furcsán hüppögött minden ütésnél. Utána is nagyon hüppögött, egy teljes óráig. De előbb még ez történt. Épp abban a pillanatban, amikor a háziasszony a vesszőseprűhöz rohant, hogy kitépje néhány szálat, én megtaláltam a kést az ágyamon, ahová valahogyan leesett az asztalról. Mindjárt az agyamba ötlött, hogy nem szólok, épp azért, hogy megvesszőzzék a kislányt. Egy pillanat alatt határoztam el. Ilyen percekben mindig elakad a lélegzetem. De mindent keményebb szavakkal mondok el, hogy immár semmi sem maradjon többé rejtve. Minden rendkívül szégyenletes, mértéktelenül megalázó, aljas és főleg nevetséges helyzet, amelybe csak belekerültem életem során, a határtalan haragon kívül hihetetlen élvezetet is keltett bennem. Büntetteim pillanataiban csak úgy, mint az életveszély perceiben. Ha loptam volna valamit, akkor a lopás elkövetése közben megmámorosodtam volna mélységes aljasságom tudatától. Nem az aljasságot szerettem én, e tekintetben mindig teljesen épp volt az ítélő képességem, hanem az aljasság kínzó tudatától keltett mámor tetszett nekem. Ugyanúgy, amikor párbajkor a határvonalon állva az ellenfelem lövését vártam, ugyanezt a szégyenletes és ádáz érzést tapasztaltam egyszer rendkívül erősen. Bevallom, gyakran magam kerestem ezt, mert az e fajta érzések közül ez hatott rám a legerősebben. Amikor pofont kaptam, kettőt kaptam életemben, akkor is ugyanez volt a szörnyű harag ellenére is.
Erről soha senkinek se beszéltem, még célzásképpen sem, sőt lepleztem, mint szégyent és gyalázatot. De amikor egyszer Pétervárot cudarul megvertek egy kocsmában, és hajamnál fogva vonszoltak, nem tapasztaltam ezt az érzést, hanem csupán hihetetlen haragot, bár nem voltam részek, csak verekedtem.
Mindezt azért mondtam el, hogy mindenki tudja, hogy ez az érzés engem sohasem kerített teljesen végképp a hatalmába, mert a tudatosság mindig csorbítatlanul megmaradt. Hisz épp a tudatosságon alapult az egész. És ha olykor a meggondolatlanságig, vagy hogy úgy mondjam, a konokságig elhatalmasodott is rajtam, annyira azért sose, hogy megfeledkezzek magamról. Amikor már-már egészen a lobogásig hevült bennem, én ugyanabban a pillanatban tökéletesen le tudtam volna győzni és megállítani, akár a tetőfokán is, de sohasem akartam megállítani. Biztos vagyok benne, hogy szerzetesként tudtam volna élni egész életemen át, annak a vadállati késóvárságnak ellenére, amely belém van oltva, és amelyet mindig igyekeztem még gerjeszteni is. Én mindig ura vagyok magamnak, amikor akarom. Tehát tudják meg, hogy a büntetteimért való felelősséget nem akarom áthárítani sem a környezetemre, sem valamiféle betegségekre. Amikor a fenyítés befejeződött, a mellényem zsebébe tettem a kis kést, és egy szót se szólva elmentem a házból, mégpedig jó messzire, és eldobtam, hogy soha senki ne tudjon meg semmit. Aztán vártam 2 napot. A kislány, miután kisírta magát, még hallgatagabb lett. Ellenem azonban, ebben biztos vagyok, nem táplált haragot. Egyébként valószínűleg érzett valamelyes szégyent amiatt, hogy olyan formában én előttem büntették meg. De mint a féle gyermek, ez szégyen miatt is bizonyára csak önmagát okolta. Nos, akkor 2 nap alatt tettem fel egyszer magamnak a kérdést. Abba tudom-e hagyni? El tudok-e állni eltökélt szándékomtól? És mindjárt éreztem, hogy képes vagyok erre. Képes bármikor, akár rögtön is. Akkoriban öngyilkos akartam lenni az életuncság betegsége miatt. Egyébként nem tudom, mi miatt. Ugyancsak 2-3 nap alatt, mivel okvetlenül ki kellett várni, hogy a kislány mindent elfelejtsen, bizonyára azért, hogy elvonjam magamat a szakadatlan ábrándozástól, vagy csupán tréfából, lopást követtem el a panzióban. Ez volt az egyetlen lopás életemben.
Thank you.
Három nap múlva ismét elmentem a Gorohovájára. Az asszony készült valahova egy batyúval. A férfi természetesen nem volt otthon, úgyhogy kettesben maradtunk Matriusával. Az ablakok nyitva voltak. A házban csupa mesterember lakott, így hát egész nap minden emeletről kopácsolás vagy énekszó hallatszott. Már egy órája voltunk együtt. Matriusa a kis szobájukban egy zsámolyon, felém háttal ült, és egy tűvel szöszmötölt. Végül egyszer csak halkan, nagyon halkan énekelni kezdett. Ez néha máskor is előfordult. Elővettem az órámat, és megnéztem hány óra. 2 volt. Hevesen dobogni kezdett a szívem. Felálltam, és odalopóztam hozzá. Az ablakukban sok muskátli állt, és roppant fényesen sütött a nap. Csendesen leültem mellé a padlóra. Összerenzent, először hihetetlenül megijedt, és felugrott. Megfogtam a kezét, és csendesen megcsókoltam. Visszanyomtam a zsámolyra, és a szemébe néztem. Az, hogy megcsókoltam a kezét, egyszerűen megnevettette, mint egy kisgyermeket, de csak egy pillanatra, mert gyorsan másodszor is felugrott, immár annyira rémülten, hogy görcsösen megvonaklott az arca. Rémítően merev szemmel nézett rám. Az ajka rángatózni kezdett, már-már sírva fakadt, de mégse kiáltott fel. Én ismét megcsókoltam a kezét, és az ölembe vettem. Ekkor hirtelen egészen elrántotta magát, és elmosolyodott, mintha szégyenkezne, de valami torz mosolyjal. Az egész arca lángolt a szégyentől. Én állandóan sugdostam neki valamit, mint a részeg. Végül váratlanul olyan furcsa dolog történt, amelyet soha se felejtek el, és amely ámulatba étett. A kislány mindkét karjával átölelte a nyakamat, és egyszeriben ő maga rettentően csókolgatni kezdett. Arcán a legnagyobb elragadtatás ragyogott. Kis hián felálltam és elmentem. Annyira kellemetlen volt ez nekem ebben a kis teremtésben. Épp a szánalomtól, amely váratlanul feltámad bennem. Amikor mindenen túl voltunk, zavarba esett. Én nem próbáltam vigasztalni, és már nem dédelgettem. Félénken mosolyogva nézett rám. Az arca egyszerűen butának hatott. A zavar gyorsan, percről percre mind jobban erőt vett rajta. Végül mindkét kezével eltakarta az arcát, és egy sarokba állva, a fal felé fordulva, mozdulatlan maradt. Én attól féltem, hogy ismét megijed, mint az előbb. Így hát szótlanul elmentem a házból. Azt hiszem, hogy mindaz, ami történt, szükségszerűen végképp úgy tűnt fel neki, mint határtalan galátság, halálos borzalom. Mély meggyőződésem, hogy azoknak az orosz káromkodásoknak és mindenféle furcsa beszédeknek ellenére, amelyeket pólyás kora óta hallania kellett, még nem értett semmiből semmit. A végén bizonyára úgy rémlett neki, hogy égbe kiáltó, halálos bűnt követett el. Megölte az Istent. Azon az éjszakán volt a kocsmában az a verekedés, amelyet futólag már említettem. De Lebjatkin hazavitt, úgyhogy reggel a panzióban serkentem fel. Ébredésem után az első gondolatom az volt, megmondta-e a kislány, vagy sem. Ez az igazi, bár még nem nagyon erős félelem perce volt. Igen, vidám voltam azon a reggelen, és roppant jó mindenkihez, úgyhogy az egész kompánia fölöttébb elégedett volt velem. De én ott hagytam mindnyájukat, és elindultam a Gorohovája utcába. Már lent a lépcsőházban találkoztam a kislánnyal. A boltból jött, ahova cikóriáért küldte az anyja. Amikor engem meglátott, szörnye megriadva, nyílsebesen feliramlott a lépcsőn. Mire beléptem, az anyja már oda csapott neki, amiért lóhalálában szaladt be a lakásba. Ezzel el is lepleződött ijegységének igazi oka. Így hát egyelőre teljes nyugalom volt. Matriósa behúzódott valahová, és elő se jött többé, amíg ott voltam. Körülbelül egy órát töltöttem ott. Aztán elmentem. Este felé megint félelmet éreztem, de most már sokkal erősebbet. Természetesen tagadhattam volna, de le is leplezhettek volna, úgyhogy felsejlett előttem a kényszer munka. Én sohasem éreztem félelmet, és ezen az estén kívül soha életemben, sem előtte, sem utána nem féltem semmitől. Különösen Szibériától nem, holott már nem egyszer száműzhettek volna. De ezúttal megrémültem, és valóban félelmet éreztem. Nem tudom miért, először életemben nagyon kínzó érzés. Ezen kívül este a panzióban annyira meggyűlöltem matriósát, hogy elhatároztam, megölöm. Főként olyankor gyűlöltem, amikor eszembe jutott a mosolya. Hihetetlen utálat és megvetés támadt bennem azért, hogy az eset után a sarokba rohant, és mindkét kezével eltakarta az arcát. Megmagyarázhatatlan düh fogott el. Aztán hideglelés következett, amikor pedig reggel tájt már-már láz lépett fel, megint hatalmába kerített a félelem, de most már olyan erős, hogy annál erősebb kint én még sohase tapasztaltam. De már nem gyűlöltem többé a kislányt. Legalábbis nem fajult a dolog olyan örjöngésig, mint az este. Észrevettem, hogy az erős félelem teljesen elűzi a gyűlöletet meg a bosszú szomjat. Déltájban ébredtem fel egészségesen, és szinte csodálkoztam tegnapi érzéseim erején. De azért cudar lelki állapotban voltam, és minden undorom ellenére is el kellett indulnom a Gorohovája utcába. Hát torkig voltam. Elhatároztam, hogy véget is vetek az egésznek, felmondom a lakást, és elutazom Pétervárra. De amikor odamentem, hogy felmondjam a szobát, nagy gondban, bajban találtam háziasszonyt. Matriósa már harmadik napja beteg, minden éjjel lázban fekszik és félrebeszél. Természetesen megkérdeztem, miről beszél ön kívületében. Az én szobámban suttogva beszélgettünk. Erre azt csúgta, hogy rémségeket mond, megölte az Istent. Azt ajánlottam, hogy hívjon orvost az én költségemen, de nem akarta. Majd megsegít az Isten, és magától is elmúlik. Nem fekszik állandóan, nappal kijár, most is elszaladt a boltba. Elhatároztam, hogy olyankor jövök, amikor egyedül találom matriósát, és mivel a háziasszony elejtette, hogy őneki 5 órára a pétervári negyedbe kell mennie, úgy döntöttem, hogy este felé visszajövök.
Thank you.
Pontosan 17:30-kor visszamentem. Mindig a saját kulcsommal jártam be. Matriósán kívül senki se volt otthon. Kis szobájukban a spanyol fal mögött az anyja ágyán feküdt, és láttam, hogy kitekint. De úgy tettem, mintha nem venném észre. Minden ablak nyitva állt. A levegő meleg volt, sőt, forró. Egy darabig járkáltam, aztán leültem a díványra. Mindenre emlékszem, a legutolsó pillanatig. Határozottan élvezetet szerzett az, hogy nem kezdek el beszélgetni Matriósával, hanem gyötröm, bár magam se tudom miért. Egy teljes órát vártam. Ekkor hirtelen ő maga ugrott elő a spanyol fal mögül. Hallottam, hogy a padlóra koppan mind a két lába, mikor felugrik az ágyról. Aztán néhány eléggé gyors lépés, és ott állt a szobám küszöbén. Állt. Szótlanul nézett. Én olyan galád voltam, hogy megremegett a szívem az örömtől, amiért uralkodtam magamon, és megvártam, hogy ő jöjjön én hozzám. Néhány nap alatt, amióta egyszer se láttam közelről, csak ugyan szörnyen lefogyott. Arca összeaszott, a feje meg bizonyára forró volt. A szeme nagy lett, és mereven, bamba kíváncsisággal nézett rám, legalábbis eleinte így rémlett. Mozdulatlanul ülve néztem. Ekkor hirtelen ismét elfogott a gyűlölet. De nagyon hamar észrevettem, hogy egyáltalán nem fél tőlem, hanem inkább talán önkívületben van. De önkívületben se volt. Egyszer csak sűrűn bólogatni kezdett felém, ahogy a legnagyobb szemrehányás jeléül a gyermeteg és nem valami jómodorú emberek szoktak bólogatni, majd hirtelen rám emelte kis öklét, és áltában fenyegetni kezdett. Az első pillanatban mulatságosnak találtam ezt a mozdulatot, de aztán már nem tudtam elviselni. Arca olyan kétségbeesést tükrözött, amilyet lehetetlen volt egy gyermek arcán látni. Állandóan fenyegetően rázta felém kis öklét, és szemrehányóan bólogatott. Felálltam, és félve feléje indultam, óvatosan, halkan. A lehető legnyájasabban beszélni kezdtem hozzá, de mindjárt láttam, hogy nem érti. Aztán egyszer csak hirtelen kezébe temette arcát, mint akkor, eltávolodott, és nekem hátat fordítva odaállt az ablakhoz. Én visszamentem a szobámba, és leültem, szintén egy ablaknál. Sehogy sem értem, miért nem mentem akkor el, és miért maradtam ott, mintha várnék valamit. Nem sokára megint hallottam sietős lépéseit. Kiment az ajtón arra a fa körfolyosóra, amelyről lépcső vezetett lefelé, én pedig rögtön odaszaladtam az én ajtómhoz, egy kissé kinyitottam, és még sikerült meglesnem, ahogy Matriósa bemegy egy parányi kamrába, amolyan tyúkol félébe, amely egy másik mellékhelyiség mellett volt. Nagyon érdekes gondolat ötlött az agyamba. Máig sem értem, miért jutott mindjárt éppen ez az eszembe. Nyilván ez volt a sora. Betettem az ajtót, és visszaültem az ablakhoz. A felvillanó gondolat persze még csalóka volt, de hát ha mégis, mindenre emlékszem. A szívem is erősen vert. Egy perc múlva az órámra tekintettem, és a lehető legpontosabban megjegyeztem az időt. Nem tudom, miért kellett nekem akkora pontos idő, minden esetre volt előm ahhoz, hogy ezt megtegyem, és abban a pillanatban különben is mindent meg akartam jegyezni. Úgyhogy amit megjegyeztem, arra most is úgy emlékszem, és úgy látom, mintha az imént történt volna. Közeledett az este. Fölöttem egy légy zúgott, és minduntalan leszállt az arcomra. Elkaptam. Egy darabig az ujjaim közt tartottam. Aztán kiengedtem az ablakon. Odalent a nagy zörgéssel gördült be az udvarra egy szekér. Nagyon hangosan, és már régóta dalolt az udvar sarkában, egy ablakban egy mesterember, valami Szabó. A munkája mellett ült, és én jól láttam. Eszembe jutott, hogy mivel senkivel sem találkoztam, amikor beléptem a kapun, és feljöttem a lépcsőn, természetesen az sem szükséges, hogy bárkivel találkozzak, amikor majd lemegyek, így hát óvatosan elhúztam a székemet az ablaktól, úgyhogy engem se láthassanak a lakók. Fogtam egy könyvet, de mindjárt félredobtam, és nézegetni kezdtem egy parányi piros pókot egy muskátli levélen. És eltűnődtem. Mindenre emlékszem. A legutolsó pillanatig. Hirtelen előkaptam az órámat. 20 perc telt el azóta, hogy Matrióssa kiment. Sejtésem egyre valószínűbbé vált. De elhatároztam, hogy várok még pontosan 1/4 órát. Az is megfordult a fejemben, hogy nem térte vissza, csak talán én nem hallottam meg. De erről szó sem lehetett. Halotti csend volt. Úgyhogy a légyzúgást is hallhattam. Egyszer csak megint megdobbant a szívem. Elővettem az órámat. Még hiányzott 3 perc. Azt is kivártam, noha úgy vert a szívem, hogy szinte fájt. Ekkor felálltam, a szemembe húztam a kalapomat, begomboltam a felöltőmet, és szétnéztem a szobában. Nem maradtak-e nyomai annak, hogy itt jártam. A széket közelebb toltam az ablakhoz, úgy, ahogy az előbb állt. Végül csendesen kinyitottam az ajtót, bezártam a saját kulcsommal, és elindultam a kis kamra felé. Be volt téve az ajtaja, de bezárva nem volt. Tudtam, hogy nem is lehet bezárni, de nem akartam kinyitni, hanem Lábujjhegyre álltam, és úgy kémleltem be a résen. Abban a pillanatban, amikor Lábujjhegyre álltam, eszembe jutott, hogy amikor az ablaknál ülve a kis piros pókot nézegettem és eltűnődtem, akkor arra gondoltam, hogyan állok majd Lábujjhegyre, hogy elérjen a szemem eddig a résig. Amikor közbeszúrom itt ezt az apróságot, azt akarom kétségtelenül bebizonyítani, hogy mennyire nyilvánvalóan birtokában voltam értelmi képességeimnek, tehát mindenért én vagyok a felelős. Sokáig néztem befelé a résen, mert ott sötét volt, bár nem teljesen. Úgyhogy végül felfedeztem azt, ami nekem kellett. Végül elhatároztam, hogy elmegyek. Senkivel se találkoztam a lépcsőn. Vagy 3 óra múlva kabát nélkül mindnyájan teát ittunk a panzióban, és játszottunk az ócska kártyával. Lebjatkin verseket szavalt. Emlékszem, tudtam, hogy végképpen galád és alávaló gyáva vagyok, amiért ennyire örülök, hogy megszabadultam a bajtól, és többé soha se leszek tisztességes ember. De már 11 óra tájban elszalasztotta értem a Gorohovája utcai házi asszonyom a házmester kislányát azzal a hírrel, hogy Matrjósa felakasztotta magát. Oda siettem a kislánnyal, és azt láttam, hogy a háziasszony maga se tudja, miért hivatott. Üvöltözött és vergődött, sokan voltak ott, rendőrök is. Ott álltam egy darabig, aztán elmentem. Engem jóformán nem háborgattak egész idő alatt, bár rendje módja szerint kihallgattak. De én azon kívül, hogy a kislány beteg volt, félrebeszélt, és ezért azt ajánlottam, hogy az én költségemen hívjanak orvost, semmit se vallottam. Kérdeztek még valamit a kis késről is. Azt mondtam, hogy háziasszony emiatt megverte a lányát, de ez nem jelentett semmit. Arról, hogy este ott jártam, nem tudott senki. Körülbelül egy hétig nem jártam oda. Akkor mentem el, amikor már rég eltemették, hogy átadjam a szobát. A háziasszony még sírt, noha már ugyanúgy bíbelődött a rongyaival meg a varrással, mint azelőtt.
A maga kis kése miatt bántottam meg ennyire,
mondta nekem, de különösebb szemrehányás nélkül. Azzal az ürüggyel mondtam fel, hogy ezentúl nem maradhatok ilyen lakásban, hogy itt fogadjam Nina Szaveljevnát. Távozáskor 5 rubelt adtam neki a lakbérem felül. Ami a dolog lényege. Szinte a kábulatig untam az életet. A Gorohovája utcai esetet a veszély elmúltával teljesen elfelejtettem volna, mint mindent, ami akkoriban történt. Ha egy ideig nem gondolok vissza gyakran és dühösen arra, hogy milyen gyáván viselkedtem. Azokon töltöttem ki a dühömet, akiken tudtam. Az idő tájt minden ok nélkül, az az ötletem támadt, hogy valamiképpen mégpedig a lehető legundorítóbban tönkreteszem az életemet. Már körülbelül egy évvel előbb megfordult a fejemben, hogy agyonlövöm magamat, de valami különb kínálkozott. Egyszer, ahogy a Sánta Mária Timofejevna Lebjatkinára néztem, aki mellesleg cselédmunkát végzett a panziók különböző zogaiban, és aki akkor még nem volt őrült, hanem csak rajongó félkegyelmű, és titokban ész nélkül szerelmes én belém, ezt kipuhatolták a mieink, hirtelen elhatároztam, hogy feleségül veszem. Egy Stavrogin és egy ilyen utolsó teremtés házasságának gondolata izgatta az idegeimet. Az esküvő után hazautaztam kormányzóságunkba anyámhoz. Szórakozásból keltem útra. Városunkban azt a véleményt hagytam magam után, hogy őrült vagyok. Ez a vélemény máig is tartja magát, és nekem kétségen kívül árt, de ezt alább magyarázom meg. Aztán külföldre utaztam, és 4 évet töltöttem ott. Jártam keleten, az Átosz hegyen, végigálltam 8 órás éjszakai ájtatosságokat, voltam Egyiptomban, éltem Svájcban, sőt, megfordultam Izlandon is. Göttingában végigültem egy egész tanévet. Körülbelül egy évvel ezelőtt tavasszal, ahogy Németországon átutaztam, szórakozottságomban túlhaladtam azon az állomáson, amelyen át kellett volna szállnom az úti célom felé, úgyhogy máshonnanra kerültem. A következő állomáson leszállítottak. Délután 3 óra, derült nap volt. Egy apró német városkában történt. Szállodát ajánlottak. Várnom kellett. A következő áthaladó vonat éjjel 11 órakor indult. Én még örültem is az esetnek, mert úgyse siettem sehová. A szálloda hitványnak és kicsinek bizonyult, de csupa zöld lomb közt állt, és virágágyak vették körül. Egy szűk szobácskát adtak. Kitűnően meguzsonnáztam, és mivel egész éjjel úton voltam, délután 4 órakor jó ízűen elaludtam. Egészen váratlanul álmot láttam. Olyat, amilyet még soha életemben. A drezdai képtárban van egy Claude Lorrain festmény, a katalógus szerint azt hiszem Acis és Galatea, de én mindig aranykornak neveztem, magam sem tudom miért. Már korábban is láttam, most pedig, vagy 3 nappal előbb átutazóban még egyszer szemügyre vettem. Sőt, külön avéget mentem a képtárba, hogy megnézzem, és talán csak is ennek a kedvéért ejtettem útba Dresdát. Hát ez a kép jelent meg álmomban. De nem mint festmény, hanem mintha valóság volna. Ez a görög szigetvilágnak egy kis zuga. Szelíd, kék hullámok, szigetek és sziklák, virágzó partvidék, varázslatos táj a távolban, hívogaton, lenyugvó nap. Szavakkal nem is lehet leírni. Az emlékezet ezt tartja az európai emberiség bölcsőjének. Itt játszódtak le a mitológia első jelenetei. Ez a földi paradicsom. Itt nagyszerű emberek éltek. Boldogok és ártatlanok voltak keltükben, fektükben. A ligeteket az ő vígdalaik töltötték meg, túláradó őserejüket szerelemre és gyermetek örömökre pazarolták. A nap e pampás fiaiban gyönyörködve öntötte el sugaraival a tengert és ezeket a szigeteket.
Csodás álom, fenséges tévedés.
Csodás álom, fenséges tévedés. A leghihetetlenebb ábrád, amely valaha is létezett, de amelynek egész életében az egész emberiség odaadta minden erejét, amelyért mindent feláldozott, amelyért kereszteken és vesztőhelyeken haltak meg prófétái, amely nélkül nem akarnak élni, sőt, meghalni se tudnak a népek. Ezt az egész érzést, mintha átéltem volna ebben az államban, Nem tudom, mit is álmodtam tulajdonképpen, de a sziklákat, a tengert, meg a lenyúgó nap sugarait, mintha mind-mind látta volna még, amikor felébredtem, és kinyitottam a szememet, amelyet életemben először öntöztek könnyek, betű szerint. A számomra még ismeretlen boldogság érzése úgy át meg átjárta a szívemet, hogy szinte fájt. Már-már beesteledett. Kicsin szobámba az ablakban álló virágok zöldje közt áthatolt a lenyugvó nap ragyogó, ferde sugarainak egész pászmája és elárasztott fénnyel. Én hamar behunytam ismét a szememet, mint egy arra vágyva, hogy visszahozzam az elmúlt álmot, de a vakítóan ragyogó fény közepén váratlanul megláttam egy piciny pontot. Ez a pont egyszer csak alakot kezdett ölteni, és már is világosan megjelent előttem egy parányi piros pók. Rögtön eszembe jutott, ahogy a muskátli levélen mászott, amikor ugyanígy ömlöttek a lenyugvó nap sugarai, mintha belém nyilalt volna valami. Felkönyököltem, aztán felültem az ágyban. Így történt ez akkor. Megláttam magam előtt. Ó, nem ébren, ha ez igazi látomás lett volna. Megláttam Matriósát, lefogyva, lázas szemmel, épp olyan volt, mint amikor a küszöbön állt, és szemrehányóan bólogatva rám emelte pici nyöklét. És soha semmit sem éreztem még annyira kínzónak. Egy alig nyiladozó értelmű, tehetetlen teremtés szánalmas kétségbeesése, ahogy engem fenyeget. Mivel? Hogyan mit tehetett volna ellenem? Ó, Istenem! De nyilván csak is magát vádolja. Soha semmi ehhez hasonló nem történt még velem. Éjszakáig ott ültem, az időről megfeledkezve, mozdulatlanul. Ezt nevezzük-e lelkiismeretfordulásnak vagy bűnbánatnak? Nem tudom. És ma se tudnám megmondani. Minden esetre nekem csak ez az egy kép kibírhatatlan. Ahogy ott áll a küszöbön, és felemelt kicsiny öklével engem fenyeget. Csak az akkori külseje, csak az az akkori egy perc, csak az a szemrehányó bólogatás. Ezt nem tudom én elviselni, mert azóta majdnem minden nap megjelenik előttem. Nem magától jelenik meg, hanem én idézem föl. Kénytelen vagyok felidézni, bár élni se tudok vele. Ó, ha egyszer ébren láthatnám, akár hallucinációként is. Hát mi az oka, hogy életemnek egyetlen emléke sem kelt bennem semmi efélét, pedig hát sok emlékem volt, amelyeket talán sokkal súlyosabban ítélnének meg az emberek, legfeljebb csak gyűlöletet. De azt is csak a mostani helyzetem idézi elő, mert azelőtt hidegvérrel kiküszöböltem és megfeledkeztem róla. Ezután csak nem egész évben ide-oda kóboroltam, és igyekeztem elfoglalni magamat. Tudom, hogy most is eltüntethetném Matriósát, amikor akarom. Változatlanul, tökéletesen ura vagyok akaratomnak. Csak hogy épp arról van szó, hogy ezt sohasem akartam megtenni. Én magam nem akarom, és nem is fogom akarni. Így tartott ez egészen a megőrülésemig. Ilyen módon elhatároztam, hogy kinyomtatom és 300 példányban Oroszországba hozom ezt a röpiratot. Tudom, hogy jogi alapon talán nem fognak háborgatni, legalábbis nem jelentősen, hisz egyedül én jelentem fel magamat, és nem vádol senki. Ezen kívül nincs bizonyíték, vagy csak elenyészően kevés akad. Végül az elmezavaromat illetően meggyökeresedett vélemény és hozzátartozóim várható igyekezete, akik kihasználják ezt a vélekedést, elejét veszik minden számomra veszélyes jogi felelősségre vonásnak. De számomra megmaradnak azok, akik tudni fognak mindent, és majd rám tekintenek, én meg ő rájuk. Azt akarom, hogy mindenki én rám tekintsen. Könnyít-e rajtam ez? Nem tudom. Úgy folyamodok ehhez, mint legvégső eszközhöz. Még egyszer. Ha nagyon utána néznek a pétervári rendőrségen, akkor talán nyomra bukkannak. Lehet, hogy az a polgárcsalád most is Pétervárot lakik. A házra nyilván emlékezni fognak. Világos kék volt. Én nem utazom el sehová. És egy ideig, egy vagy két évig anyám birtokán tartózkodom. Ha pedig megidéznek, bárhol megjelenek. Nikolaj Stavrogin.
Kertre, és elkövették, amit nem szabad. Ezentúl üldözöttek lesznek, és magányosak, mint egy lepkegyűjtő. Üveg alá kerülnek valahány. Üveg alatt tűhegyre szúrva ragyog a lepke tábor. Önök ragyognak, uraim. Félek. Kérem a köpenyet.
Stavrogin vallomása. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszki Ördögök című regényének részletét Balkai Géza mondta el Makai Imre fordításában. Pilinszky János két verse a költő előadásában hangzott el. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.